Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Vihár vagyok a műsorvezető, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. A mai egyórás világszám gerince olaszországi kalandjaim, és ennek a befejező része, az itteni élményeimről hallhatnak majd a műsor második felében, de itt a műsor első felében van egy nagyon fontos téma, amit muszáj, azt gondolom, hogy a műsorban megbeszélni, meg egyáltalán mesélni erről, meg elmondani, hogy mi is történhetett, hiszen a mostani egyik legszörnyűbb és tragikusabb hír a nepáli szerencsétlenség, az, hogy milyen sokan meghaltak, eltűntek Nepálban annak kapcsán, hogy a tibeti-nepáli határ közeli területen egy sárlavina vagy gleccserlavina, sok mindenek hívták már, elindult és magára temetett jó pár házat, elsöprött jó pár dolgot és nagyon nagy pusztítást végzett. De miért is mennek erre a területre egyáltalán turisták, vendégek? Mi történhetett itt Nepálban, és miért volt ekkora pusztítás? Hát erről úgy éreztem, hogy mindenképpen fontos pár dolgot elmondani. Hát először is azt, hogy miért mennek erre a területre az emberek, és miért mennek egyre többen? Azért, mert Nepál egyre divatosabb. Tehát a magyar turisták közül is egyre többen mennek Nepálba. Nyilván, amikor egy évben 800 ezeren elmennek Magyarországról Horvátországba, ahhoz nem lehet a nepáli turizmust hozzávetni, tehát mondjuk Magyarországról például Nepálba 1000 turista megy körülbelül, 4400 megy Maldív-szigetekre, tehát körülbelül ilyenek az arányok, de ahhoz képest, hogy egyébként körülbelül 150 turista ment mondjuk 10 évvel ezelőtt, 200, tehát ahhoz képest ez nem kevés, hogy már 1000 turista is, legalább 1000 magyar zarándok is elmegy Nepálba. A magyarokon kívül egyébként számos más országból is növekedett a turisták száma, akik Nepálba indulnak, és Katmandun kívül, a Mount Everesten, az Everesten kívül ez a harmadik leglátogatottabb terület, ahol most ez a tragédia történt. Eleve Nepálba éves szinten 1,2 millió turista megy általában. Ez a szám 2026 decemberéig, ha most nem történik még a katasztrófa miatt valami súlyos lemondási hullám, akkor körülbelül 1,5 millióra nő, tehát 2026 mondjuk 1,5 millió turista érkezik Nepálba. Ebből körülbelül 60-70 ezer legalább ebben az időszakban ide a gleccserek völgyébe megy, és ide, ahol a tragédia is történt, erre a területre utazik. A magyar vendégek közül is többen úgy döntenek sokszor, hogy Katmanduba leszállnak, és onnan elmennek egészen Tibetbe, és közben pedig megnézik a gleccserek völgyét, és megnézik azt a híres tórendszert, ami itt található. Egyébként ez úgy működik, hogy utazási irodák viszik vagy 4x4-es terepjáróval, vagy esetleg kis autóbuszokkal, 9-fős autóbuszokból jellemzően Katmanduból a turistákat. Minimum 7 óra, maximum 9 óra az út, hát attól függ, hogy milyenek éppen a viszonyok, és ott van egy szállás a gleccserek völgyénél, utána pedig még egy szállás ott a tórendszer mögött, és utána pedig van egy utazás Kínába, Tibetbe. Egyébként azért szervezett úton mennek, mert csak szervezett úton lehet a tibeti Szent Hegyhez átmenni, tehát csak akkor engednek be a kínai hatóságok, egyéni turisták nem mehetnek be a nepáli-kínai határon. Tehát így ezek a látnivalók, de mi a legfontosabb látnivaló ezek közül? Hát egyszer a gleccserek völgye, ami azért híres, mert egy rezervátumot képzeljenek el, ahol hópárduc él, ahol vörös panda él, gyönyörűek a hegyek, mesebeli a környezet, hát nyilván nem akkor, amikor ilyen súlyos tragédia történik, és az ord részét mutatja, hanem alapesetben, és utána pedig felfelé megyünk továbbra is, és felmehetünk a jóval 3000 méter fölött lévő, akár 4000 méter magasan lévő tórendszerhez. Ezek közül az egyik, a leghíresebb tó az olyan, hogy a helyek hiedelme szerint síva könnyei alkották meg ezt a tavat, és aki ebben az ünnep idején, ami most egyébként augusztus 28-a megfürdik, akkor megtisztul a bűneitől. És nagyon sokan azért ebben az időpontban utaznak, mert ilyenkor van ez a megtisztulás ünnep. És megnézik a gleccserek völgye, a Nemzeti Parkot, majd elmennek a híres tóhoz, és itt látják az ünnepet, az ünnepi forgatagot, a fürdőzőket, és ők is megfürdenek a vízbe, ami egyébként rendkívül hideg de tényleg olyan hideg, hogy úgy érezzük, hogy megáll egy kicsit a szívünk, annyira hideg, de augusztus 28-ára esik. Ez egyébként mozgó ünnep, mert az augusztusi holtölte idején van ez az ünnepük, és ide jönnek nagyon sokan. És utána pedig a turisták egy része még hagyományos esetben átmegy Tibetbe, ahol van egy szent hegy, és ugye a tibeti szent hegyre mennek fel, meg átjutnak Tibetbe, és itt is eltöltenek egy napot, majd visszamennek. Tehát ez a három dolog, ami miatt ebbe a régióba utaznak, a gleccserek völgye, a tó, meg a, ugye az ünnep idején különösen sokan, augusztus végén, és a Tibet, meg a tibeti szent hegy. Itt zarándokok is megfordulnak nagyon sokan, meg megfordulnak nagyon sokan olyanok is, akik egyébként csak azért mennek ide, mert szeretnének vöröspandát látni, hópárduzot látni, a gyönyörű hegyeket látni, vagy a híres tóba oda menni, vagy spirituális okból. Tehát rengetegen spirituális okból érkeznek, meg hát valaki, aki meg azt mondja, hogy hát át akarok menni Tibetbe, mert hogy szeretnék ide ellátogatni, és mondjuk Nepálba, Katmanduba utazott, és akkor egy pár napos túrára befizett, és ide jön mondjuk 8-9 óra alatt. Augusztus végén tehát azért vannak ilyen sokan, és a tragédia idején sajnos azért voltak ilyen sokan az eltűntek, elveszettek és az áldozatok is, mert a helyeken kívül rengeteg turista is érkezett az ünnep miatt. Egyébként sokan azt mondják, hogy hú, hát lehet, hogy földrengés volt, de a legfrissebb vélemények szerint, az legfrissebb tudományos álláspont az, hogy egyébként a földmozgásokat azokat az okozta, amikor a gleccser leszakadt, leolvadt, tehát nem egy földrengés okozta gleccser letörésről van szó, ami aztán gondot jelentett, hanem egész egyszerűen az olvadásról. Nyilván a környezetváltozás miatt egyre gyakrabban tűnnek el a jégfolyókból hatalmas részek, de azért tudni kell ehhez azt, hogy az elmúlt években sokszor volt már sárlavina, sokszor volt már az, hogy a gleccserek hirtelen megindultak, és akkor nagyon sok mindent elsöpörtek az útból, de ilyekkora még nem volt. Tehát azért tudni kell, hogy ebben az időszakban, amikor augusztus végén van ez az ünnep, miért ekkor van? Hát ugye egyrészt az ünnepet meghatározták, és a fürdőzés pedig azért, mert ekkor alkalmas a tó arra, hogy ott fürödjenek, és a megtisztulási ceremóniát megcsinálják. Ugyanakkor ez pont egybeesik azzal az időszakkal, amikor meg a sárlavinák gleccser folyók olvadásának az időszaka van. De ekkora soha nem volt még, hogy tényleg meginduljon szinte az egész gleccser oldal, és így elsöpörjön házat, autót, hidakat, szinte mindent. Tehát ez óriási nagyságú volt ez a mostani. És azért volt az, hogy ilyen sokan életüket vesztették, mert egyébként hagyományosan a turisták azok a folyó két oldalán lévő házakban szállnak meg, és ezeket a házakat, ezeket elsöpörte ez a hatalmas nagy folyam, hatalmas nagy folyó, és ahogy ezeket így elsöpörte, tehát gyakorlatilag a mozgás miatt nem is tudtak hova menekülni sokszor, hanem ez a hömpölygő folyam, ez elsodorta őket. Úgyhogy ezért történt ez a sajnálatos tragédia, hát részt vettünk minden hozzátartozónak. Sokakat még keresnek, és reménykednek abba, hogy valakik még túlélhették ezt a fajta balesetet. És ami pedig még hozzátartozik a dolgokhoz, az az, hogy egyébként a Tibetbe indulóknak is ilyen helyen volt a bázisuk, tehát akik elindulnak majd Kínába, azok is sokszor olyan szálláshelyeken szálltak meg, vagy szállnak meg, amelyek pont most itt a gleccser lavina, sárlavinának az útjában voltak. Úgyhogy a turisták ezért mennek, vagy ezért mentek, ez a három dolog, ami vonzza ide az embereket. Ezért van az, hogy sok turista eltűnt, vagy sok az áldozat, mert hogy tipikusan itt vannak a szállások, itt vannak a turista útvonalak, ahol történt mindez, és azért ebben az időpontban mennek, mert az augusztus 28-ai ünnepre készültek. Egyébként emellett, az ünnep mellett, a következő nap pedig még van egy másik fesztivál is, amikor az elhunyt hozzátartozókra emlékeznek, tehát egy olyan rendezvénysorozat is. Úgyhogy spirituális okból augusztus végén nagyon sokan vannak, relatíve nagyon sokan vannak ezen a részen Nepálba. És hát emiatt sajnos rengeteg áldozata volt ennek a természeti katasztrófának. A három látnivaló szoros egységet képez, tehát a gleccserek völgye, akkor a tavak, a tórendszer, a Szenthegy, Tibet, ezeket általában egy túra keretében szervezett úton keresik fel, és hát úttalan utakon mennek a 4x4-es terepjárók, meg a kisbuszok, és mennek a magasba, és a turistákat ilyen 8-9 fős csoportokba viszik, néha van 12 fős túra is, meg tehát ilyenek nagyjából. Egyéni nincsen, mert mindenképpen kell egy szervezett utazási iroda, mert hogyha átmennek Tibetbe, akkor is úgy mennek át, hogy az iroda képviselője ott átadja a kínai iroda képviselőjének, és akkor a hivatalos idegenvezető ott tovább viszi az embereket. Úgyhogy ott is ez így működik. Most, jelen pillanatban még keresik az eltűntek közül, akit esetleg úgy gondolják, hogy sikerül megtalálni, akiket megtaláltak sajnos, és értesíteni kell a hozzátartozókat, ott értesítik, úgyhogy a helyzet az tragikus, és azért is tragikus, mert amellett, hogy ez a szörnyű dolog történt, és életüket vesztették turisták, helybeliek, amellett tehát a helyi infrastruktúra egy része is megsemmisült, amellett a szálláshelyek egy része is, és ez azt jelenti, hogy hát az augusztus-szeptemberi időszak az még, amikor ugye a helyiek bevételt tudtak volna termelni, és hát ugye a megélhetésük is veszélybe került. Mert hogy egyébként Nepálban a spirituális turizmus az egyre inkább vonzza a vendégeket, a hegymászó turizmus, és hát ugye olyan túraútvonalak vannak ebben a régióban is, amit azok a hegymászók is szeretnek, akik profik, mert nekik is vannak kihívások, meg azok a hegymászók is, akik amatőr hegymászók, szeretik ezt a sportot, ezt a természetjárást, de azért óvatosak a stúcsok meghódításával, azoknak is vannak olyan útvonalak, ahol biztonságosan tudnak alapesetben kirándulni. Úgyhogy emiatt is népszerű Nepál most, és hát Nepál egyébként tipikusan az a hely, ahol egyébként azért olcsón megkaphatjuk a szolgáltatásokat, olcsón megkaphatjuk a szálláshelyeket, a kísérők olcsók, de azért az is az igazsághoz tartozik, hogy azért óvatosnak kell lenni, mert jó pár dolog is van, ami azért a turistákból él és abból fakad, tehát azért jó pár dolgot lehetett hallani arról is, hogy sokszor elviszik különböző kirándulásokra hegyi csoportokat, és utána közlik, hogy hát sajnos nem sikerül most visszahozni úgy a csoportot, ahogy elképzelték, vagy ha bármilyen apró probléma van, akkor már helikopteres mentést kérnek, és hát a helikopteres mentést persze kifizettetik a turistákkal, és aztán utána a helikopteres cég meg a kísérőkkel elosztotta a pénzt, tehát ebből nagy botrányok is voltak, és emiatt viszont ez komoly üzletággá vált Nepálba, de próbáltak a hivatalos szervek most ez ellen fellépni. Hát itt is azért az elején olcsó az út, de utána a kísérőnek minden szolgáltatását alaposan meg kell fizetni, különben hát gond lehet, tehát azért vannak ilyen nepáli történetek, hát ezért is fontos, hogy ki a kísérő, és hova mennek velünk majd azok, akik a kísérőink. Egyébként nekem több ismerősöm is volt Nepálban az elmúlt időszakban, egyébként anyósomék is itt voltak Nepálban, ők egyébként kint is rekedtek, mert ők amikor az öbölmenti országok Irán, USA féle válság kialakult, akkor kellett volna, hogy hazamenjenek a Qatar Airways-zel, és lezárta a repülőteret Doha, és emiatt hát nagyon-nagyon hosszú ideig ott ragadtak Nepálba, aztán végül is átmentek Indiába, és egy indiai géppel jöttek haza, úgyhogy végül is így sikerült hosszú idő után eljönniük Nepálból, de ők is a spiritualizmus, az egyedi nepáli kultúra, a serpák világa, az Everest alaptábor, hát ezek voltak, amelyek vonzották őket. Az Everest alaptábor az olyan, hogy ugye felviszik oda a vendégeket, turistákat, és hát nagy dolog ott lenni, és hát nekem is az idősebb gyerekem, Fülöp is, meg a középső Jászmin, meg a legkisebb Milla, mindegyikük kapott egy Mount Everest alaptáboros pólót, és akkor kérdezték is, hogy hát eredeti, hát igen, mert anyósom arra járt. És hát ez tényleg az emléktárgyak árusítása is komoly bevételt jelent a nepáliaknak. A legnépszerűbb egyébként ugye az Everest és környéke, hogyha valaki nem szeret helyet mászni, vagy nem érdekli, akkor is a világ legmagasabb csúcsa vonzza őket, és egy ideig helikopter is visz embereket, tehát nem kell feltétlenül úgy menni, hogy valaki a 4x4-es terepjáróval elmegy valameddig, és utána pedig hegymászó képességek kellenek ahhoz, hogy tovább menjenek. Ez egyébként Tibetre is igaz, tehát oda is el lehet menni helikopterrel is, Tehát, hogyha valaki úgy dönt, akkor a helikopter is egy megoldást jelentett, ami azért szintén nem egy veszélytelen történet, tehát ott is előfordultak már gondok, de valószínűleg azért gyorsabb és kényelmesebb, mint mondjuk a 4x4-es terepjáróval elmenni. Úgyhogy Nepál vadregényes, Nepál még rejteget izgalmakat, Nepál tényleg olyan, hogy az adrenalin szintünk gyakran magas, spirituális, ugye magasan vagyunk, 3-4 ezer méter magasan vagyunk, és emiatt a levegő is ritkább, hűvösebb is van, a tavak vize is hideg, tehát nem egy olyan célpont, ahová azért megyünk, mint mondjuk Olaszországba, amiről majd a műsor második felében hallhatnak, hanem azért megyünk oda, hogy egy kicsit a vallás, a spirituális légkör dolgait megismerjük, egy kicsit a kultúrából megkapjunk szereteket, mást kapjunk, mint ami egy hagyományos európai túra. A szelek, a hatalmas hegyek, a gyönyörű napfény, a csillogó havas mezők világa ez, meg hát persze a serpák világa, meg hát a speciális ételek és állatoknak a világa. A hópárduc les, meg a vörös panda les, ez például abban a régióban rendkívül népszerű, a gleccserek völgyében, ahol a katasztrófa is történt, oda rengetegen azért utaznak, hogy majd találkoznak velük, és vannak ilyen szervezett túrák is, amikor már tudják, hogy nagyjából hol találhatóak az állatok, és akkor több-kevesebb sikerrel, de megnézik azt, hogy tényleg ott vannak-e, és akkor lehet menni vadlesre, tehát ilyenek is vannak, de kristálytiszta patakok, gleccserek, jégfolyók, ezek vannak alapesetben erre felé. És hát bizony, az augusztusi időszak egyébként a monszun időszak, tehát sokat esik az eső, melegebb is a hőmérséklet, emiatt aztán olvadnak a gleccserek, indulnak a jégfolyók, a sárlavinák, tehát azért nem veszélytelen ebben az időszakban. Talán július-augusztus az, amikor a legtöbb így ilyen monszunos, esős, olvadós dolog történt az elmúlt időszakban, de ekkora talán még nem, mint a mostani, ez rendkívül szörnyű katasztrófa. A nepáli hatóságok azt is mondják persze, hogy ha valakinek egyébként van Nepálba foglalása, vagy turistaként menne, akkor ne tegye azt, hogy azt mondja, hogy most nem megyek Nepálba, mert úristen, milyen katasztrófa történt, hiszen ez újabb katasztrófát jelentene az országnak, hiszen akik a turizmusból élnek, és egyre többen vannak ilyenek, azok elvesztenék az állásukat, és errefelé azért nagyon keveset keresnek az emberek, tehát a más régiókba, ugye még van két másik régió, az Everest, és még egy másik régió itt Nepálban, ami nagyon népszerű, oda menjenek igenis a turisták, ne mondják le az utakat, erre biztatják azokat, akik utazni mennének, viszont nyilván a katasztrófa sújtott a területnél, hát oda meg, mivel hogy az infrastruktúra egy része is megsemmisült, a mentési munkálatok folynak, oda meg hát nyilván nem tudnak utazni a turisták, egyelőre ott azért küzdenek, hogy még embereket mentsenek. Hozzáteszem egyébként, hogy az is érdekes, hogy például amikor van egy ilyen katasztrófa, tehát van egy hatalmas tűzvész valahol, vagy van egy ilyen sárlavina, vagy bármi más, és akkor mondjuk azt mondják helyi hatóságok, hogy de azért majd menjenek másik régióba, vagy nem mondják le az utat, hogy hát ezt érthető, mert akkor az nekik ugye újabb problémát jelent, de a másik oldalon meg hát azért erkölcsileg, etikailag nehéz ezzel együtt élni, hogy te úristen, én itt sütetem a hasam, turistáskodok, veszem a szuveníreket, miközben ugyanebben az országban máshol meg szenvednek az emberek, menteni kell őket, halottak vannak, tehát valami súlyos katasztrófa történt, tehát, és igen, és valóban az a megoldás, hogy ezzel együtt kell élni, mert mindig mindenhol előfordulhatnak ilyen esetek, és a világ egy veszélyes üzem. Egyébként még, ha megnézzük, hogy a turizmusban mennyi, és milyen katasztrófák voltak régebben, meg hogy mi minden történt, amióta a modern korban turizmusról beszélünk, hát igazából azért ezek is benne vannak a pakliba, ezek is megtörténnek sajnos, és hát ezekkel is számolni kell. Kérdezték tőlem, hogy hát akkor hogy utazzanak Nepálba, hogy ne forduljon elő ilyesmi. Hát valamennyi kockázata minden dolognak van. A 4-es, 6-os villamosnak is van egy kockázata, amikor arra felszállunk, tehát ha elhagyjuk a lakókörnyezetünket, akkor ezekkel a kockázatokkal számolni kell. Ha nem keressük a bajt, akkor talán nem talál meg minket, de az is biztos, hogy itt konkrétan az az augusztus 28-ai ünnepségre hirdettek utazási irodák utakat. Nyilván az emberben benne van egyfajta bizalom, hogyha egy iroda hirdet utakat, hogy erre menjünk el, akkor véletlenül vigyáznak ránk annyira, hogy ne legyen baj. Azért azt tudni kell, hogy Tájföld, Nepál és jó pár ország azért a biztonsági téren nem az Egyesült Államok, vagy nem Nyugat-Európa. Az USA-ban, ha elmegyünk egy helikopteres túrára, akkor felkészítő tréningeket tartanak, hogyha úristen, ha lezuhan, akkor mi történik, hogyan éljük túl, vagy mit csináljunk. Ott nagyon-nagyon vigyáznak ránk, mindenre vigyáznak. A kártérítési perektől való félelemben is, meg egyébként is. Hát Tájföldön van egy ilyen mondat pár, hogy megkérdezzük, hogy nem veszélyes ez? Elmehetünk ilyenkor a tengerre? No problem, no problem. És az ellentét párja az, hogy sorry mister, sorry mister. Tehát Nepálban is egy kicsit hasonló, hogy sokkal több mindent bevállalnak a helyi vezetők, a helyi kísérők, a helyi irodák, mert kevesebb a turista, jobban kell a pénz, szegényebbek, és emiatt nagyobb kockázatot vállalnak azért, hogy bevétel legyen. Hát ha mindig minden veszélyes, és nem viszik el a turistákat, ami olyan, akkor gyakorlatilag nincsen bevételük, úgyhogy nekünk magunknak kell eldönteni, hogy az adott helyen az a kockázat az vajon megéri-e nekünk, tehát várható-e akkor a élmény látvány, mint amekkora kockázata van a dolognak, úgyhogy ez is egyfajta felkészülés az útra. Ez is egyfajta valós és spirituális felkészülés egyaránt egy ilyen utazásra. De a magyar turisták sokasága jött egyébként az olasz tengerparti területekre ebben a szezonban, úgyhogy Görögország, Horvátország, Olaszország volt a nagy sláger, meg azért az ausztriai városlátogatások, meg a Völgyi tó is benne volt még a top 10-ben, de az kétségtelen, hogy Olaszországnak a déli részén egyre több magyar turistával találkoztam, és Bari környékére is nagyon sokan mentek, és még a szeptemberi szezonban is mennek, és ide Kalabriába is rengetegen érkeztek, La Spezia terme környékére. De vajon mi vonza a magyar vendégeket? Főleg a fapados járatok, mert hogy 20 000 forint alatti összegről is nem, hogy hallottam, hanem tanúbizonyságot is tudok tenni, mert nekem is az egyik jegyem 18.700 forintba került az egyik légitársasággal, de egyébként is, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi ide elrepülni, például a dél-olaszországi területekre fapados járattal, akkor, hogyha különösebb podgyászt nem viszünk magunkkal, akkor az biztos, hogy oda-vissza egy főre olyan 60-80 000 forintból megugorható, vagy akár még kevesebb. A szállások pedig nyilván attól függnek, hogy mi az igényünk, hiszen rengeteg olyan kiadó szoba van, kiadó lakás, apartman, amit a helyiek a turisták rendelkezésére tudnak bocsátani, és hát nagyon sok olyan település itt a Csizma Talpánál, ahol bizony egy magyar árszintnek megfelelő, vagy annál akár olcsóbb helyen is nyaralhatunk, és hát persze a felső határ meg a csillagoség, hiszen találunk itt azért 4-5 csillagos szálláshelyeket is a környéken. Tropea az, ami rendkívül vonzó, a magyar turisták sokasága jön ide, és azt gondolom már hallhatták az előző hetekben is innen a műsort, nem véletlenül, hiszen innen kirándulhatunk a Lipari-szigetre, a Strombolihoz, akár az Etnát is lehet látni az ablakunkból, mert mostanában, hogy elég aktív, azért este olyan tüze van, meg olyan légáramlatok vannak, hogy tényleg így tényleg lehet látni, meg azt hiszem, hogy ez nagy élmény önmagában. És hát Tropea azért is érdekes, mert van homokos partos rész, kavicsos partos rész, és egy gyönyörű szikla, amiről ha ne nézzünk, akkor elkápráztat minket a mélykék tenger. Persze, ide még el kell jutni a repülőtérről, hiszen általában a fapados légicégeknek az az üzleti modellje, hogy a turistákat elviszik egy olyan helyre, mint például itt La Spezia Terme, és nagyjából 60 000 ember lakik itt, de azért nem annyira attraktív a hely, hogy úgy érezzük, hogy itt kell maradni még sokat, de innen aztán vonattal, busszal, bérautóval, vagy bármi mással eljutunk a Csizma Talpának, vagy a felső részébe, ahonnan az adást is hallották az elmúlt időszakban, és ahonnan ugye most is hallhatnak anyagot, vagy pedig elmehetünk lényegében a Talpnak sok más pontjára még, hiszen rengeteg ülőtelepülés várja itt a turistákat. De miért mennek Bariba, miért mennek La Spezia Termébe a magyar vendégek, miért mennek Tropeába? Hát azért, mert sokan azt mondják, hogy szép-szép Bibione környéke, de az arról szól, hogy homokos tengerpart, buli hangulat, rengetegen vannak, végeláthatatlan hosszú partszakasz, de nincs meg az a dél-olasz hangulat a siestával, a viszonylag szűk, macskaköves utcáskák sokaságával, a klasszikus hangulat, ami visszaköszön a filmekből, itt is visszaköszön, tehát ez más, mint ezek a nagy éjszakabbra lévő üdülőparadicsomok. És itt is van tömegturizmus, de azért lehet olyan helyre is menni, ahol nincsenek olyan iszonyatosan sokan, mint például mondjuk néha szezonban Bibione, Jeszoló környékére, vagy Kaore környékére jellemző. És ugye Rimini, például rengeteg magyar Riminibe utazott, itt klasszikusan azt kapjuk mondjuk, ami mondjuk Siófok például hangulatában, azzal a különbséggel, hogy itt tengerpart van, nagyon hosszú, és sétálhatunk esténként, és játszhatunk a kosárautomatával, meg a bedobós automatákkal, meg a játékteremmel, meg kereshetjük az éttermeket, és meg is találjuk, mert rengeteg van. A dél-olasz hangulatra az is jellemző még, és az is más az északihoz képest, hogy sokkal több helyi specialitást találunk az étlapon, tehát például a vöröshagyma majdnem mindenhol jelen van, trópeai vöröshagyma, kalabriai vöröshagyma, nagyon sok halétel van, és ezen belül a halételek közül a karthal például nagyon-nagyon jellemző, sok helyen ott van, és a különböző módon elkészített tonhal is. Tonhal vöröshagyma ágyon, ez például tipikus étel, és bőven van ebből itt szinte minden étterem étlapján. A pizzát is egy kicsit máshogy készítik, mint ahogy Észak-Olaszországban, vagy akár Rómában is megszokhattuk. És hát persze az is jellemző, hogy pontosan a siesta miatt egy kicsit azért a kiszolgálás is néha lassabb, viszont az árak alacsonyabbak, mint mondjuk Rómában, vagy Nápolyban, vagy akár Velence környékén, és emiatt 6 euróból, 7 euróból, 8 euróból is kapunk pizzát. Kevésbé vannak jelen a nagy multikulturális cégek, kétkezési cégek, nincsen McDonald's, csak nagyon sok helyen a Burger King helyett Burger Kingu van, és a Burger Kinguba pedig helyi alapanyagokból készített finomságokat lehet például trópeában kapni, de Lamezia termei, éttermeire is az a jellemző, meg általában Kalabriára, ebbe az egész régióba, ugye a több várost is találunk Kalabriában, és ott is az a jellemző, hogy helyi alapanyagokkal dolgoznak, rengeteg féle fajta helyi alapanyaggal, és ezek az alapanyagok, ezek tényleg olyanok, hogy ízlenek is egy átlagos turistának. Nagyon sok helyen elfogadják a bankkártyát is, a készpénzt is, kevés olyan hely van, ahol csak készpénzzel lehetett fizetni, úgyhogy ilyen téren bármi van, elboldogulunk. A borravalót lehet adni, de nem feltétlenül kérnek, tehát anélkül is el vagyunk azért. Úgyhogy tényleg egy olyan élmény itt lenni, hogy mindenki kiválasztatja a saját pénztárcájának megfelelőt. Tehát úgy is el lehet ide jönni, hogy mondjuk egy fapados járattal eljövünk, több fapados cég is üzemeltet mondjuk Dél-Olaszország több városába is járatokat, onnan aztán busszal elmegyünk egy olyan helyre, ahol ingyenes tengerparti szakasz van, ott felverjük a sátrunkat, a hoztunk magunkkal, vagy ha nem, akkor veszünk egy napernyőt, és akkor gyakorlatilag ott a tenger ingyen van, és az zuhanyért kell fizetni 1 eurót, ha szeretnénk, de még azt is megspórolhatjuk, mert vizesen is haza lehet menni. Tehát tényleg nagyon sok fajta opció van ahhoz, hogy itt felhőtlenül eltöltsünk egy kis időt. De most már ilyenkor egyébként szeptember-októberben utószezon van, és ami az érdekes, hogy az utószezoni foglalások száma is megnőtt. Ez nem csak Olaszországra jellemző, hanem általában jellemző, de Kalabriára különösen jellemző, és itt azt jelenti, hogy szeptember első-második hetére, tehát a jövő hét végére is rengeteg foglalás van. Sokat beszélgettem a szállásadónkkal, aki több lakást is üzemeltető helyi fiatalember, és elmondta, hogy a nagy meleg, a hatalmas hőmérsékletek miatt a szeptemberi-októberi foglalások száma is megnőtt. Attól még persze augusztus a főszezon, főleg augusztus 15-e, amikor az olaszok szinte kirajzanak, de egyébként mennek már az utazni vágyok szeptemberben és októberben is, tehát a szeptemberi-októberi foglalások száma jelentősen megnőtt. A főszezoni foglalások hozzák a számokat, Németországból sokan jönnek, Ausztriából sokan jönnek, Közép-Kelet-Európából, Csehországból, Magyarországról, Szlovákiából is jönnek azért turisták, de a belföldi turizmus is nagyon erős, hiszen a dél-olasz hangulatra kíváncsiak például a Lombardiában élők is, tehát ők is ide érkeznek, ők is ide jönnek, és hosszabb időt is akár eltöltenek, akár 1 hetet, 10 napot is. A hétvégek nagyon erősek, de itt nincs az, hogy hétfőn, kedden, szerdán ne találkoznánk turistákkal, úgyhogy ez is jellemző. Van néhány olyan dolog, amire oda kell figyelni. Először is az, hogy jó pár kalabriai településen bevezették azt a szabályt, hogy fürdőruhában nem lehetünk az utcán. Ezt olyan szinten ellenőrzik, hogy ott voltam, amikor jött a rendőr, és az egyik rendőrhölgy az kiszállt az autóból, és odaszaladt a turistáért. Egy hölgy volt egyébként a turista hölgy, aki fürdőruhában próbált meg a tengerpartról följönni az apartmanjába, de az apartmanja az olyan részen volt, ahol már úgy közlekedtek az emberek. Nem így működik. Ha elhagytuk a strandot, akkor már fel kell venni felsőt, akkor már fel kell venni valami olyan dolgot, ami a helyieknek is megfelelő, és nem engedik a helyi rendeletek a legtöbb kalabriai területnél már, hogy a strandruhában mászkáljunk a városba, úgyhogy a férfiakra is igaz, tehát félmeztelenül nem mehetünk tulajdonképpen még étterembe se. Tehát a strandoknál lévő étteremben is velünk ellentétben, mert ott ugye nálunk például a legtöbb helyen, ilyen kiülős helyeken is ott megengedik, hogyha a Balatonnál vagyunk, hogy akár egy fürdőnadrágban is beüljünk, itt fel kell venni egy felsőt. Hát, hogyha meg eltávolodunk a strandtól, akkor meg ez természetes, de hát akkor azt gondolom, hogy már azért Magyarországon is az már az elvárás nyilván, hogy azért az étteremben bármennyire is nyár van, úgy üljünk be, hogy az másoknak is elfogadható legyen. A gyerekekre gondolnak, de azért nincs annyi játszótér, mint nálunk jó pár helyen, tehát ebben még azért van hova fejlődni. Nem is annyira kedvező sok helyen a tenger, mert nagyobbak a hullámok, meg nem olyan lassan mélyülő, és nem is mindenhol homokos, mint például mondjuk akár Bibione vagy Viareggio környékén. Nincsenek a tengerparti szakaszon medencék, úgy, mint például mondjuk Viareggioban, a Toszkánában, de nem is annyira az eleganciára mennek, nem is annyira a kisgyerekes családokra mennek, ide párok érkeznek, főleg romantikára vágyók, meg olyanok, akik bírják a sétálgatást, mert hát amikor azt mondjuk, hogy hát Balaton, jaj, most be kell sétálni a Balatonba, nem tudom, 100-150 métert, hát itt le kell sétálni 250-300 vagy akár 400 lépcsőfokot is, attól függ, hogy éppen hol lakunk, hogy leérjünk az aljára a sziklának, ahol vannak az apartmanházak ugye a tetején, és akkor lent pedig a strand. De hát minden nap meg kell tenni fel és le a lépcső soron ezt a távolságot. Van olyan szálláshely, ahol van lift, de hát az egy szálláshely, és mondjuk a 99%-a a szálláshelyeknek máshol van. Ami nagyon érdekes volt Kalabria jó pár településén, főleg ugye Tropeában, ahol itt ez a sziklás részen kell lesétálni a tengerparti szakaszra, hogy kihasználnak szinte minden olyan helyet, ahol lehet növényeket termeszteni, ahol lehet tyúkokat tartani, ahol lehet pálmafát ültetni, ahol lehet gyönyörű virágokat ültetni, tehát nem azt láttam, hogy ki van égve mindenhol a fű és sehol semmi, hanem bármennyire is meleg volt, meg meleg van, most is nagyon meleg van egyébként itt Kalabriában, hanem azt látom, hogy ezzel együtt is olyan szárazságtűrő növények vannak, hogy zöldnek tűnik a természet, és bármennyire is meleg van, ezt azért el lehet viselni. Hozzáteszem az elviselésről csak annyit, hogy az élet is arról szól, hogy siesta, meg arról szól, hogy este 7 órakor kezdenek el az emberek elmenni vacsorázni, 8-9-kor, 10-kor, de 11-kor még minden nyitva van. Tehát a kalabriai városokban, jó pár helyen, a templomok, a katedrálisok, azt tapasztaltam, hogy nyitva vannak, és be tudtam menni este 10:30-kor, és meg tudtam nézni a szép templomot, múzeumok nyitva vannak. Tehát amikor kérdezték egyszer egy interjúban tőlem, hogy nálunk mit hoz majd a környezetváltozás, hát például azt, hogy nem lehet a Tagore sétányon 9:45-kor bepakolni a cuccokat, hogy este 10-kor majd bezárok mindent, hanem 11-kor is még árulni kell, éjfélkor is árulni kell, 1 órakor is árulni kell, és a különböző múzeumoknak pedig nem 6-ig kell nyitva lenni, hanem éjfélig legalább, és lehet délután sziesztázni. Tehát ez át fog alakulni majd vélhetően, mint ahogy itt működőképes is ez a modell, és este az emberek elmennek még 9 órakor, 10 órakor, és templomba mennek, vagy akár megnéznek egy tárlatot, bemennek egy galériába, ahol este 11-kor még lehet a szuvenírboltban vásárolgatni. A cipőt éjfél előtt 20 perccel még vásárolgattunk. Tehát ezt biztos, hogy változásként éli majd meg előbb-utóbb Közép-Kelet-Európa jó pár üdülőparadicsoma is, hogy ez kitolódik már az, hogy az emberek mikor vannak fent, meddig élik az életüket, tehát nem az van, hogy na hát 8-kor, 9-kor vacsora, aztán 9-től 10-ig még egy órát lehet korzozni, és akkor 10 órakor már tényleg, mintha kihalt lenne az utca, akkor kész vége. Ez nem működik még az északi parton, a Balatonnál sem. De hát Kalabriában vagyunk, és hát Kalabriában látjuk azt is, hogy van még pár olyan dolog, amit érdemes átnézni, meglesni, eltanulni, mert ilyen például az, hogy a legkülönbözőbb élelmiszerboltokban is lehet kapni gyümölcsöket, nagyon sok helyen lehet kapni gyümölcsöket, és dinnyért, sárga dinnyért, görög dinnyért, fügét, epret, tehát persze tudom, délebre vagyunk, de nem csak úgy működik a dolog, mint nálunk jó pár helyen, hogy akkor hekket kapok meg, giroszt meg, lángost meg, esetleg meleg szendvicset, hanem gyümölcsöket, egészséges ételeket is kapok. Persze itt kapok tengergyümölcseit meg halat nagyon sok helyen, tehát nyilván ezt nem várhatjuk el feltétlenül mindegyik lángos sütő bódé mellett a Balatonnál, de az, hogy mondjuk legyen gyümölcsös bódéból minél több, hogy ilyen kis apró dobozkákban lehessen gyümölcsöket kapni, hát azt gondolom, hogy ezt nyugodtan el lehet várni, mert rengeteg gyümölcs van, őszi barack, sárga barack, ami nálunk is bőven van, eper, cseresznyemegy, vagy bármi más, tehát hogy ilyeneket lehessen kapni. Tehát ilyen a trendi életmód, a legkülönbözőbb ehhez kapcsolódó dolgok, azok működjenek. Ami nekem nagyon tetszett, az, hogy bőven lehet jó tejet kapni, pasztőrözött tejet, olyan tejet, ami még tényleg a gyerekkorom világát idézi, meg hát meg is aludt a tej, és akkor reggel aludt tejet ettem, hát ez nagyon tetszett itt Kalabriába. Hozzáteszem, egyszer elmagyarázták nekem egy egészségközpontban, hogy nagyon sokan nem is feltétlenül laktózérzékenyek, vagy igazából problémájuk van a tejjel, hanem azért van problémájuk, mert azt a fajta eljárást nem bírja a szervezetük, ami ugye 200 fokra felhevíti és ultramagas hőmérsékleten homogenizálja a tejet, és szétroncsolja a tejfehérje szerkezetét, és voltak éppen emiatt ezt nem bírja a szervezete nagyon sok embernek, tehát ha hagyományos pasztőrözött eljárással előállított rendes tejet, vagy kezelt rendes tejet iszik valaki, akkor nem feltétlenül alakul ki az érzékenység. Hát ezt orvostól hallottam, mégpedig egy gyógyászati központnak a vezetőjétől, nem magam gondoltam így, de teljesen el tudom fogadni ezt az elméletet. Minden esetre itt azért is lehet, hogy kevesebb az érzékeny itt Dél-Olaszországban, Kalabriában, mert hogy még a régi eljárás szerint készülnek frissen, finoman, főleg a tejek, és hát emiatt persze az áruk is olyan, meg az is kétségtelen, hogy meg is romlanak, ha nem vigyázunk, és mindig frisset kell adni a boltoknak, de mindig frisset kap a fogyasztó. Úgyhogy ez is nagyszerű dolog, emiatt is élvezhetjük az életet. Meg hát amiatt is élvezhetjük, hogy valóban bőven vannak rendezvények, partik, események úgy, hogy este 10 órakor, 11 órakor nyugodtan lehet még zenélni. Tehát az, hogy este 11-kor még a belváros közepén, ahol bőven laknak emberek a első-második emeleten, a földszinten lévő étteremben még a harmonikás játszon, az egy természetes dolog. Nagyon sok helyen ugye az olasz kultúra, az olasz hagyományok, az olasz étterek jellemzőek, 90%-ban olasz ételeket kapnak a jelenlévő kedves látogatók, mondjuk egy 5%-nyi gyors étterem van, és mondjuk egy 5% az, ami más, és az, ami más, az is valamilyen trendi dolog, például mexikói étteremben voltunk, ami a mexikói ízvilágot mutatja be, kis chipses, bulis ízvilág, ennek a dizájnja is itt Kalabriában, Dél-Olaszországban megjelent, és akkor a mexikói hangulatban kis kaktusz dizájn, meg két-három autó gyönyörű dekorációval, mexikói színek, asztékok, tehát ez is vonzotta a turistákat. Tehát látszik azt, hogy szép-szép, hogy Olaszország hagyományos, stb. Picit ki lehet tekinteni. De nem volt annyira multikulti, mint mondjuk más üdülőparadicsomokban, vagy akár Magyarországon, hogy na akkor görög étterem, olasz étterem, ilyen étterem, olyan étterem, hanem a legtöbb étterem az a helyi ízeket hozta, és ezek közül lehetett választani, és mondom, voltak gyümölcsök is, meg hát voltak olyan fogások, amelyek szinte kötelezően mindig ott voltak az étlapon, a tonhal, vöröshagymaágyon, meg a karthal, hát ez mindig ott volt, meg azért a pármai sonka és a sárga dinnye, az sem hiányozhatott, tehát a klasszikus olasz fogások is rendben voltak, pizzát is rengeteg helyen lehetett kapni, hát persze nem ketchuppal, hanem szigorúan paradicsom szósszal, úgy, ahogy az illik. A kávék világa még érdekes volt, mert hát itt azért ahogy én megszoktam a Star Warson, úgy kértem a kávét, és akkor így néztek rá, mint a gyilkosokra szokás, tehát itt megvan annak a kultúrája, hogy hogyan csinálják ők, és hát nagyjából ehhez ragaszkodnak is, és nekünk kell alkalmazkodnunk, mert hát mondják, hogy persze ez az igazi, hát az az igazi, amit mi igazinak gondolunk, számos dolgot el lehet készíteni sokféleképpen, és hát én azt gondolom, hogy ha nem paradicsom szószt eszi valaki a pizzát, attól még nem olyan, hogy bármi másra is képes lehet, nyugodtan lehet szerintem így is úgy is enni a dolgokat, hiszen az ételeknek is van egyfajta fejlődése, annak is van egyfajta változása, és a tájegységek továbbfejlesztetik azokat az ételeket, amelyeket valaki kitalált, tehát Hamburgban lehet, hogy jól csinálták a hamburgert, most mégis amerikai hamburgereket eszünk sok helyen, ahogy ők gondolják, és hát az ananászos Hawaii pizza is máshogy készül, mint a Hawaiion, úgyhogy ez is érdekes. A margarita pizza pedig a második Viktor Emmanuel feleségéről kapta a nevét, mert ő az, aki a Toszkán vidéken ilyeneket kért leginkább, egyszerű ételt, és ne legyen rajta sok minden, csak sajt meg paradicsom volt a kérés. Úgyhogy érdekes az ételeknek a története is. Amit tapasztaltam, hogy igazán rosszat sehol nem ettem. Tehát nem éreztem azt, hogy rossz lenne, nem éreztem azt, hogy probléma lenne az étellel. Volt az, hogy finom tonhalat ettem, és belekerült 11 euróba, és volt, hogy ugyanolyan tonhalat ettem 18 vagy 20 euróért is, tehát azért voltak árkülönbségek. A minőségben valamelyest jelentkezett az árkülönbség, de nem mindenhol. De a legtöbb helyen kint van az étlap a bejáratnál Kalabriában, és akkor tájékozódni tudunk, hogyha az alapján akarunk dönteni. Nincsenek a legtöbb helyen felszolgálási díjak, borravalót elfogadnak, de nem kell feltétlenül borravalót adni. A mosdók azok azt mondom, hogy jó tisztaságúak, de hát nem olyan csili-vilik, meg motorosak, mint Japánban, nem is annyira tiszták, mint egyes francia helyeken, viszont ezek korrektek, de van, ahol például mondjuk a szomszéd házba el kell menni, akkor fölmegyünk a lépcsőn, na akkor ott van a mosdó. Tehát azért csodát nem kell várni itt, hiszen eleve többségében lakáséttermekről beszélünk, meg arról, hogy a lakásokban kialakították az éttermeket, a belváros szinte mindegyik sikátorában, és kipakolták az asztalokat, székeket. És ami jó, hogy mindig kaptak engedélyt. Tehát olyan helyen is kaptak engedélyt, közterülethasználati engedélyt az éttermesek, hogy azt gondolnám, hogy te úristen, hát nem is lehet ott elférni. És gond nélkül a sikátorokat telepakolhatja mindenki asztallal, székekkel, és mi bemehetünk az étterembe, mert tulajdonképpen ez egy sikátor, ez egy utca, és a másik oldalán meg kijövünk az étteremből. És nincs ezzel gond. Az egyik étterembe bemegyünk, a másik étterembe kijövünk, így megyünk sikátorról sikátorról, és akkor eljutunk például az egyik kalabriai város egyik oldaláról a másikra. Ez Tropea, és jó pár Tropea melletti település jellemzője, ez a fajta érdekes hangulat itt Dél-Olaszországban, Kalabriában. És az is jellemző még, hogy rengeteg hajótúrát kínálnak, rengetegen ebből élnek, úgyhogy az, hogy ne hajókázzunk itt a környéken, Stromboli, Lipari, Vulcano, bármi más, az szinte elképzelhetetlen. Lehet kicsit is hajókázni, nagyot is hajókázni, de mi még delfineket is láttunk, ahogy vadul hancúroztak a tengerben, és kiugráltak a hajó mellett a tengerből, és tényleg ők is örültek nekünk, meg mi is örültünk nekik, úgyhogy ez is egy csodaszép látvány volt. Vannak külön delfinnézegető túrák, de hát ezek meg olyanok, hogy ahhoz a delfin is kell, hogy akarja, hogy mi őket lássuk. Sokszor egyszerűbb talán, hogy elmegyünk egy túrára, és reménykedünk abban, hogy úgyis oda jönnek a hajóhoz, mert alapvetően a delfinek szeretik az embereket, és szeretik az ember közelségét. Hölgyeim és uraim, önök ebben a nyári időszakban utoljára hallottak most Olaszországról szóló műsort, olaszországi kalandjaimról szóló műsort. A jövő héten már egy kicsit messzebbre kalandozunk majd, mert Ausztráliába utazunk, tartsanak akkor is velem. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!